A következő műsorszám 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
Ez a műsorprojekt együttműködésben készült az első pesti egyetemi rádióval. A tartalma nem feltétlenül tükrözi a rádió szerkesztőségének a véleményét, de nem is kell neki. Mindenkinek az önálló és olykor kritikus gondolatai egyaránt fontosak és érdekesek lehetnek, feltéve ha azok korrekt formában fogalmazódnak meg. Mint szokás mondani, a hír szent, a vélemény és a stílus szabad. Az Eper Rádióban szeretnénk felvételi és publikációs lehetőséget adni mindazoknak, akikkel értékrendünk és törekvéseink racionális mértékben egyeznek. Legyen hangja a hangtalanoknak. Köszönjük a bizalmat!
Egytől egyig, az Komcsiktól kezdve, a szélsőjobbig, minden buzi. Utálom őket, mint a szart. És ezt Magyarországon pont ezt nevezik középútnak. Én úgy vagyok fel, hogy ez a középút, hogy utálni mindenkit. Mert az után országban utál mindenki.
Nagy szeretettel köszöntünk akkor mindenkit. Ez itt a K-Európa Podcastnek a második adása, ami éterbe is kerül. És hát több izgalmas dolog is történt velünk az elmúlt gyakorlatilag bő egy hónapban, amióta a legutóbbi adást felvettük. Az egyik az, hogy került talánk egy stúdió, ezért valószínűleg hallani fogjátok majd azt is, amit mondunk, meg azt is, amit nem szeretnénk, hogy halljatok, mindent, egyes dolgot. És egyébként kicsit olyanok vagyunk most, mint nem tudom, mint a csimpánzok, akiket egy ilyen nagyon bonyolult etológiai kísérlet elé állítottak, hogy eddig csak beszélnünk kellett és inni, de most már nem mindegy, hogy hova beszélünk, nem mindegy, hogy mit iszunk, nem mindegy, hogy mikor és hogyan, és van olyan, hogy médiatörvény, szóval ez így most teljesen káosz.
Ezt semmit nem szabad leönteni.
Semmit nem szabad leönteni, nem is öntöttünk le semmit, ezt szögezzük le még mielőtt. És... De baromira hálások vagyunk az Eper Rádiónak azért a lehetőségért, hogy ide beengedtek minket. Úgy tűnik, hogy ez egy hosszabb távú együttműködés lesz. Nyilván nem vagyunk idegesek, hogy minden az első adáson múlik, hogy beengednek ide minket még egyszer. Egyenlőre azon vagyunk, hogy ez működjön rendesen.
Egyenlőre olyan anyagi kár még nem keletkezett, ami kizárásunkat eredményezünk.
Ami így van. Úgyhogy egyenlőre egész jók az esélyeink. Úgyhogy ez az egyik örömünk, amiről szeretnénk beszámolni, hogy került egy stúdió, a másik örömünk, amiről szeretnénk beszámolni.
Na, és azért mondd el, hogy mi ez az Eper Rádió.
Jó, az Eper Rádió az az ELTE-nek az egyetemi rádiója, az első pesti egyetemi rádió, ha jól emlékszem, ez a rövidítésnek a feloldása.
Szóval igazából Eper Rádió.
Így van, hogyha, ha fizettek a Patreonon, akkor ezeket a vicceket is majd duplán meghallgathatjátok. Másik örömünk pedig az a rengeteg visszajelzés, amit kaptunk a hallgatóinktól. Én nekem igaziból ott rándult össze a gyomrom, amikor átlépte a 100 megtekintést a feltöltött podcast. Én nem gondoltam, hogy ennyi ember kíváncsi ránk, és én azóta szorongok, hogy kihallgat minket, aki még nem szólalt meg, de egyszer majd megfog. Úgyhogy, de természetesen mindenkit bátorítunk arra, hogy jelezzem vissza. Rengeteg olyan építő visszajelzést kaptunk, amiből szerintem tudunk épülni, és próbálunk is. Ennek az egyik eredménye az, hogy igyekszünk rövidebb adásidővel dolgozni, és igyekszünk olyan témákat választani, amik önmagukban kitöltenek egy adásidőt. Most is ezt fogjátok látni, de mielőtt az érdemi tartalomra átmegyünk, azelőtt beköszönünk természetesen, hogy tudjátok, hogy kik ülnek itt a mikrofonok mögött. Engem Vida Bencének hívnak, jobbomon ül Holcsági Jancsi barátom.
Sziasztok!
A balomon Power Emanuel.
Jó estét, magyarok!
Valakinek muszáj felvállalni ezt. És a technikusunk, aki pedig ma este segít minket ezeken az új vizeken kalauzolni, az pedig Latosinski Csabi cimborám.
Ó jaj!
Úgyhogy ezzel a legénységgel vágunk neki a mai témának. Készült egy jelentés, aminek az a címe, hogy Háttal Európának. Ez egy, hát egy közel 80 oldalas irat, és magyar értelmiségiek írták, tudjuk kik, tudjuk miért, magyarul és angolul, és összefoglalja...
Angolul is? Ez rögtön gyanús.
Én nekem van egy olyan, de hogy ezt majd szerintem beszéljük meg, vagy legalábbis nekem már az elején van egy csomó kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy egyáltalán miért kellett eznek a jelentésnek elkészülnie. A lényeg az, hogy az a címe, hogy Háttal Európának, és mint mondtam, 80 oldal környékére rúg a terjedelme, és tulajdonképpen a kultúrpolitikától kezdve egészen a médiapolitikáig bezárólag az egész magyar kulturális, értelmiségi, tudományos életnek a spektrumát felöleli, és egy helyzetjelentést próbál adni az én értelmezésemben arról, hogy egyáltalán mi ez az egész.
Amúgy legegyszerűbb, az ember elolvassa az alcímét, azaz a kultúra, az oktatás, a tudomány és a média leépítése Magyarországon 2010-2019, mert hogy pontosan erről szól, és végül is ez is a célja, hogy... Hát tanulmánykötetnek nem nevezni, ugye HVG azt írtam végül is, ugye egy ilyen politikai pamflet, ami végül is egy álláspontot szeretne bemutatni, és ugye mind a magyar, mind a nemzetközi közvélemények szánva lényegében ez.
De ezzel nagyjából meg is válaszoltuk az első kérdéset, hogy miért kellett ennek létrejönnie?
Hát hogy igen. Végül is én inkább a külföld nek az tájékoztatását látom itt fő célnak, mivel hogy HVG írta szerintem egy kicsit gonoszan, olyan, mint egy UFO-nak szánták volna, mert minden benne van, minden összefoglal az elmúlt 10 évről. Szóval tényleg itt az, hogyha nulla információ van Magyarországról, akkor hogy ez történt kultúra, az oktatás, a tudomány és a média területén, ami rossz. És nyilván ugye az a célja, hogy bemutassa, hogy ez rossz.
Hát igen, azért ez egy erősen helyezett vagy irányított szöveg. Egyébként nem egy könnyű olvasmány, tele van lábjegyzetelve, jó száraz, ilyen értelmiségi irat.
Nagyon sűrű, mert tényleg 10 évet foglal össze.
Igen. És igaziból mindennel egyetértve, amit eddig mondtál, nekem ez valahogy mégis kevés. És igaziból az én első kérdésem, amiből aztán kibonthatjuk azt, hogy mik azok a témák, és melyik témáról mit állít ez a szöveg, az, hogy tényleg itt tartunk, 10 évvel 2010 után, hogy helyzetjelentéseket fogalmazunk meg, és látleleteket veszünk föl magyar kulturális életről, előkerül a médiatörvény, az 1000 éves médiatörvény, előkerül a német megszállási emlékmű, tehát rengeteg olyan téma, amivel, hogyha valaki újságot olvas, vagy hogyha csak szimplán kimegy az utcára, találkozik valamilyen formában, vagy már találkozott, és oké, értem, hogy a nemzetközi közvélemény valamilyen formában tájékoztatni kell, de...
Hát most mondom én úgy ezt, hogy nem olvastam az írást, de hogy... Amit elmondhatok az alapján, az asszociációim a következők voltak. 1956-ban várjuk és küldjük palacban az üzeneteket a nyugatnak, igen, hogy majd jönnek. És,
igen,
és
a kormány most... a helyén van, sajnos.
Szabad Európa ígérget, hát,
igen, hogy jönnek az amerikai csapatok, vagy a nácizmus idején ugye a pápa megírja, amit Brenner der Sorge.
Igen.
Tehát, hogy így valami hasonló. És még a harmadik asszociáción pedig, amikor ugye a nem tudom, melyik űrszondába így kilőttük.
Voyager,
és beleraktunk ilyen rézlabba karcolt, kódolt üzeneteket arról, hogy kik is vagyunk, hogy nézünk ki, és majd ezt egyszer valaki megtalálja. Tehát, hogy nem is tudom, hogy... Most nem válaszolok a kérdésre, inkább azt mondom, hogy ilyen asszociációim támadtak, igen, arról, hogy kinek szólhat ez az írás.
Hát egyrészt én úgy érzem, hogy ez részben kétségbeesés szülte, hát, szóval, vagy teljes mértékben.
Én ezt értem.
Hogy
most ezt át tudjuk érezni.
Akkor, hogy tényleg ugye az ember mit csináljon, hogy nem tud hova fordulni. Ugye a választókat nem nagyon érdekli az ilyen dolgok, mint kultúra, oktatás, tudomány és média. Az Európai Bizottságot szintén úgy látszik, hogy nem nagyon érdekli. Európa Parlament bizonyos képviselőjét érdekli, csak az Európa Parlament, az Európai Bizottságot nem érdekli az Európai Parlament. Ugye egy 10 éves periódus lényegében az, hogy most akkor körülbelül 10 év telt el, akkor ezt most összerakjuk, hogy jutottunk ide. És mondom, ez egy ilyen elkeseredés, és egy ilyen utolsó remény, hogy Európa Parlamentbe mutatták be egy konferencián, illetve Budapesten is, hogy esetleg valami foganatja lesz ennek az ilyen teljes ilyen csomagnak, amiben minden benne van, hát ha valaki lemaradt valamiről, esetleg az az oka, hogy a nemzetközi közösséget nem annyira mozgatta meg, mármint a tettek terén
Ami egy naiv elképzelés, azért ezt tegyük hozzá, szerintem.
Hát két dolog jutott eszembe még, mielőtt elmélyedünk a rejtelmeiben, hogy nem részben vajon ez egy ilyen terápiás folyamat-e.
Ezt akartam mondani, a másik meg az, hogy végül is ugye a dühel valamit kezdeni kell, szóval ez igen, ez egy ilyen személyes és csoportterápiaként is.
Ami és én egyébként felületesen néztem át az irodalmi részbe, azt olvastam el rendesen, de meg nem fordult a fejemben, hogy ez valami ilyen olyasfajta segélykiáltás lenne a külföld felé, hogy figyeljetek és nézzétek meg, hogy itt milyen állapotok vannak. Mm. Szerintem ez önmagában az, ami 10 év alatt nyilván mindannyian figyelemmel kísértük, hogy mi zajlik különböző területeken, meg hogy működik a térhódítás. Mm. Itt viszont össze van foglalva nagyjából már így a győzelem után, tehát hogy amikor uh-huh. már minden el van foglalva, uh-huh. vagy minden le van uralva, és akkor vannak még ilyen végvári harcosok a másik oldalon. Bár nehéz így belőni, hogy most akkor hogy van az előre tolt hát, helyőrség, meg ki a végvári vitéz, meg most ki harcol, kivel, szóval, hogy itt vannak képzavarok, de a lényeg az, hogy ez inkább csak egy ilyen összefoglaló, hogy tudtuk, hogy ez van, de most így látjuk egyben, hogy igen, ez van.
Igen,
hát szerintem forduljunk a munkához, a céljainak a meghatározásához, mert hogy közli.
Persze.
Jó. Ugye azt mondja, van az elején egy vezetői összefoglaló, ebből ezt a kifejezést még ebben a kontextusban nem hallottam. Így a üzleti világból így az ilyen akadémiai és félig politikai világba átugorva. Ez a nincs kedved elolvasni, akkor itt van 5 oldalban az, hogy mi a lényeg. Uh-huh. Egyébként tényleg jól összefoglalja a lényegét az egésznek, szóval, hogyha valakinek nincs, hát valaki lust elolvasni mondjuk ki, akkor ezt a bevezető részt elolvashatja, hogy kíváncsi, mi van benne. És ugye itt azt írja, hogy az alábbi jelentést független magyar értelmiségek állították össze, hogy tájékoztassák a hazai és a nemzetközi közvéleményt, valamint az európai intézményeket arról, hogy milyen súlyos károkat okozott Magyarországon a 2010 óta regnáló Orbán rendszer az oktatás, a tudomány, a kultúra és a média területein. Tehát ugye ez a célja. Ugye, hogy tényleg az, hogy összegezze. És mondom, mivel nagyon alapszó, hogy minden benne van, nem feltételez, alig feltételez valami előzetes tudást, ezért én sejtem, hogy inkább a külföldi közvéleményre a hangsúlyos, illetve amit mondtam, hogy segélykiáltás, stb. Az inkább ugye a bevezető és az utolszóba hangsúlyos, nyilván, mert ugye 30 szerző írta. Szóval az adott fejezetek, azok ugye azért a nagyobbik részük tudós, szóval ezek egy gondolatmenetek és adatok és hivatkozásokra építve írja le a helyzetet. Az eszme ideológiai mondani való az inkább a bevezetés és az utolsó, hogy és ez mind azért van, mert ezt szeretnénk összefoglalni.
És ki adott erre pénzt?
Na igen, az van ráírva, hogy magánszemélyek finanszírozták, szóval
hát
azt
tudjuk,
állítják, hogy közadakozásból jött létre, és a közreműködők nem kaptak semmiféle jutatás érte, és 1 millió forintba került a kiadása. Ez lényegében.
Így van.
Amit mondtak róla.
Hát akkor esünk neki.
Igaziból, és, igen, az kéne, hogy belemászunk szerintem is a részleteibe.
Hát amiről nem beszéltük, hogy mi az oktatói hálózat, ugye ők az ő nevük közfűződik, hogy az oktatói hálózat adta ki, és ugye 30... ugye magukat független értelmiségként meghatározó személy, köztük egyébként a saját tudományterületük, nagy nevek, professzori rangban lévő személyek állították össze az oktatói hálózat gondozása alatt, ugye a Humán Platform adta ki, és ugye mi is az oktatói hálózat? Valaki még emlékszik az oktatói hálózatra?
Hát ez az OHA, nem? Tehát volt a HAHA.
Igen.
Még annó, ami létrejött, akik elfoglalták az egyetemeket.
Igen, a HAHA az maradandó élményeket hagyott.
Igen,
mindannyiunkban.
És aztán...
De az oktatói hálózat maradandó szervezetnek tűnik. Szóval ugye körülbelül 2-vel felettünk alakult meg, ugye amikor a felsőoktatási törvény ellen 2012-ben volt ugye a haha megmozdulás, amikor egy kicsit ugye megpróbálták meghonosítani ezt az dél-kaliforniai egyetemi baloldali radikalizmust, amit ugye a hallgatók 85%-a csak zavarodottsággal nézett, hogy ez mi. Szóval ez a fajta aktivizmus, ez nem nagyon talált befogadásra. És ennek megtámogatására alakult a hallgatói, vagy a hallgatói hálózat megtámogatására alakult az oktatói hálózat, amely ugye egyetemi oktatókat tömörít, szintén ugye támogatták a hallgatói hálózat törekvéseit, ugye a rökközkötés, keretszámok, stb. Rendeleti önkényességgel szembeni fellépésüket, és úgy látszik, ez volt a maradandóbb szervezet, mert hallgatói hálózatról azóta sokat nem hallottam. Oktatói hálózatnak a molinóit láttam egy-két tüntetésen.
Hát mert nem jártam újjába, Csabi, valószínűleg.
Vagy itt a könyvtárklubban ilyen asztalok alatt még találkozhatsz.
Persze.
Mondjuk egyes ilyen alvó ügynökökkel.
Azért ők nem mentek messzire.
Alvó sejtek.
Igen. De mindössze azóta ez a leglényegesebb munkájuk, ez a 80 oldalas jelentés.
Lehet, hogy az elmúlt 10 évben ezen dolgoztak. És még azt is tegyük hozzá, hogy a Tar Bélának a Sátán tangójából van a borítókép.
A Sátán tangóban van az a jelenet, hogy amikor elindulnak a kastélyból,
pontosan,
hogy fordítsanak hátat a remény, nyugodtan fordítsanak hátat a reményteljes jövőnek, mert a szemükbe fúj az a kiszott vihar. Így összeáll a háttal Európának cím is.
Ja.
Úgyhogy hát a reményteljes jövőnek nyugodtan hátat fordíthatunk a jelenlegi állapotok alapján.
Igen, szóval annyit azért hozzátennék, hogy talán nincs ez olyan messze attól, amit mi próbálunk csinálni ebben a podcastban, lehet, hogy más eszközökkel, más tematikával, más fegyvernemben vívunk, de ez a fajta terápiás folyamat, egy mit csinál egy értelmiségi tanulmányt ír,
igen,
ugye mi természetesen fázik, nem vagyunk azok, megiszik, tehát ezért mi egy pincében mikrofonokba beszélünk, de hogy ennyi bajtársi vagy traumatársi szövetséget szerintem, és az ebből fakadó nagy lelkűséget én mindenképpen megelőlegezném nekik. Már csak azért is, mert hogy a Tar Béla borítókép és a podcastban pedig a Google Maps-es
szociótáj
borítókép szerintem elég szépen összecsengnek.
Hát ilyen értelemben igen.
A hasznosak találom, hogy összeírták ezt, mert miközben én átolvastam, eszembe jutott, hogy mennyi mindent elfelejtettem. Aha. Jézusom, ezek a borzalmak is voltak.
Jó, mondjuk úgy, ilyen szempontból egy ilyen krónikás, vagy lehet egy ilyen krónikás jellege is.
Az, és mondom,
a
hogy...
A béka, akit ugye megfőznek, és azért így visszaemlékezünk, hogy mi volt a vízhőmérséklete 10 évvel ezelőtt.
Én abszolút tudok ezzel a Végvári Vitéz hasonlattal vagy képpel azonosulni, amit ti kibontottatok. Tehát én erre a 30 szerzőre, akik közül többen a tanáraim voltak, meg tényleg szereplő emberek, és szerintem sem kell itt most a neveket felsorolni, mert nem listázunk, meg mindenki olvassa el a jelentést, de hogy ez tényleg egy olyan szakmai elit.
Nem listázunk, van jelentés.
Van jelentés úgy is.
Nem listázunk, Origo megtette.
Az Origo már megtette. De hogy én ezeket, tehát hogy én őket tényleg ilyen 30 tábornokként olvastam ezt a jelentést, hogy ez a tényleg a kulturális életünknek, a különböző területeknek az élboja, akik az elmúlt 10 évben a vált-válnak vetve harcoltak az első sorokban. És én, ha valakiktől, akkor tőlük várok egy stratégiát, és oké, ebben teljesen egyetértek veletek, hogy szükséges eljutni odáig, hogy legyen egy diagnózis, de hogy 10 év után is itt tartunk, és hogy nincs stratégia, a számomra nagyon kiábrándító volt, és beszéljünk majd fejezetről fejezetre az egész, az összes témáról, meg kerüljön csak elő, hogy hány fokos volt itt a víz 10 évvel ezelőtt, de hogy ezek szerint, tehát hogy én nekem ezt a dokumentumot olvasva, az a benyomásom támadt, hogy a kísérlet sikeres volt, tehát hogy a békák megfőttek, és hogy most csodálkozva nézegetjük a piruló lábacskáinkat, és esély nincs arra, hogy kiugorjunk. Tehát, hogy ha itt megállunk, és én egyébként kicsit azért is mondom ezt, hogy hát ha nem állunk meg itt, vagy hát ha tudunk mondani valami pozitívat, vagy valami előremutatót ezzel az egésszel kapcsolatban, de hogy ha itt megállunk, annál a konklúziónál, amit ők megfogalmaznak, meg annál a hangvételnél, amiről itt eddig is beszéltünk, akkor igaziból várhatjuk a következő 10 évet, vagy legalábbis nekem ez a benyomásom, hogy nincs alternatíva. Tehát, hogy ez a 30 ember nem fogalmazott meg egy alternatívát, hogy merre kéne mennünk ezzel a nagyon konzekvensen összerakott, és számomra egyébként szintén volt ilyen megvilágosító hatása, nagyon sok pontot összeköthettem ennek az jelentésnek köszönhetően, amik eddig szét voltak így a fejemben forgácsolódva, viszont ez a kép egyáltalán nem segített abban, hogy megértsem, hogy merre lehetne előre haladni. Úgyhogy igaziból én kíváncsi is vagyok, hogyha mondjuk végigmegyünk a fejezeteken, akkor esetleg ebből a szempontból mit tudunk rá mondani?
Hát ebből a szempontból semmit, mert ugye tényleg a végkicsengése az tényleg az, hogy nincs remény, minden borzasztó. Szóval itt ez a mély depresszió és apátia igen. hangjával szól.
Illetőleg egyetlen egy remény van, majd az Európai Parlament. Majd itt Verhofstadt bevágtat az EU zászlókkal, tehát hogy most bocsánat. Viszont csatlakozva ehhez, hogy sajnos, hogyha ez az egyetlen stratégia, hogy összeírjuk tekercseken egymás között, hogy mondjam, cserélgetjük, aztán összefűzzük egy nagy tekercség gondosan, szép betűkkel, és kidíszítve, majd átadjuk a hőnáhított külföldi követnek.
Igen.
Ha ez a stratégia, akkor az elég...
Hát, igen, ha maradunk a háborús allegóriánál, akkor ezek mindegyik fejezet egy-egy csata, és kultúrpolitikai megközelítésben mindegyiket megnyerte a NER. Tehát irgalmatlan mennyiségű anyagi forrással gyakorlatilag letarolta az ellenfelét.
Hát igen, hogyha... főleg ugye törvénykezési lehetőség.
Igen, az a másik.
Az elsődleges, és aztán amit nem lehet, az csatornázott pénzek.
Módosítunk a szabályokon, és iszonyú összegű pénzeket, aminek már természetesen a nagy része az eltűnik a semmibe, mert hogy valódi érték az kevés helyen mutatkozik meg. De hát ez kultúrpolitika. A kultúra az meg egy teljesen más dolog, mint a kultúrpolitika. Azzal azért okay. Érdemes tisztában lenni, tehát, hogy amikor, és ebben majd lehet, hogy nem konkrétan ebben a részben, hanem amikor majd átkanyarodunk az irodalom részletesebb elemzéséhez, akkor ott kitűnik, hogy lehet irgalmatlan mennyiségű kiadványt megjelentetni, lehet rengeteg szerzőt felhajtani, megjelentethetünk 5 év alatt 73 könyvet, csak hogyha mind szar, akkor az már középtávon se lesz abból irodalom. Tehát, hogy az olyan lesz, mint a szocialista, realista regényírók borzadájai, amiket az antikvárium.hu-n az ingyen könyvek közt mindig kapsz egyet, hogyha mondjuk rendez 5 kötetet, és akkor így pluszba kapsz egyet, az biztos, hogy valami szocreál borzalom lesz. Úgyhogy ez viszonylag reménykeltő, de ezt csak így mellékesbe jegyeztem meg, úgyhogy...
Ez oké. Okay. Tehát, hogy igen, de jó, igaziból szerintem menjünk...
Vágjunk bele,
nézzünk meg pár példát, és akkor lehet, hogy én is oldódom egy picit ebből az egészből, nekem elolvasva...
Hát nem, mondom, ugye azért mondom, hogy politikai pamflet végső soron. Ez most nem az egy váltakozó, hogy az egyes szakaszok, mert nyilván az filológiailag nem vagyok olyan szinte, hogy elemezzem, hogy ez melyik kéz, ezt kiírta, stb. De hogy vannak itt tényleg alapos feltárások, stb. De azért mondom, hogy politikai pamflet, mert az egésznek a hangulata, a jellege az a hagyományos, mondjuk elmúlt 10 évben megszokott baloldali ellenzéki attitűd, hogy ugye a választási rendszer tisztességtelen,
igen.
Ezáltal nem lehet választáson leváltani a Fideszt, úgyhogy magunkban fortyogunk, illetve ugye várjuk az amerikai tankokat, mert a Szabad Igen. Rádió megígérte.
Hát meg kicsit ez a magyar futball edzői nyilatkozatok a bármelyik emelet NB1-es meccs végén, hogy lejtett a pálya, fáradtak voltak a srácok, nincs egység az öltözőben, stb. Tehát amit hallottunk már egymilliószor. Ez a jelentés egyébként, ugye a bevezető, ahogy kezdi, egy ilyen történeti kontextusba helyezi, ahogy én láttam ezt az egész NER dolgot, ráadásul elkezdi a Horthy rendszertől, ha jól emlékszem, ugye hát, a 20. Ugye, század ugye eleje. Az,
hogy igen, egy történeti keretbe akar rakni, lényegében három pillért akar felállítani.
Aha.
Ugye a Horthy rendszer, ahol egy autoriter rendszernek a hagyománya már megvolt, illetve ahonnét tudják a keresztény nemzeti ideológiát és keresztény nemzeti romantikát meríteni.
Igen.
Utána, hogy a szocializmus, főleg a Kádár korszak, amely hasonlóan folytatta a 20. századi magyar autoriter hagyományokat, és onnét pedig konkrétan módszereket, propaganda módszereket, stb. Merítenek, és a harmadik pillér pedig a csalódása a rendszerváltásban és utána lévő dolgokban, amely ugye megalapozta azt, hogy miért szavaznak a kétharmaddal. Szóval ez a három, amely összerakja a NER-t, ezek az alapjai, ezekből táplálkozik.
Így van.
Szerintem az a leggyengébb része. Ez egy két oldalas összefoglaló.
Igen. Gondoltam, hogy azért nem érdektelen, hogy egy ilyen közelítéssel él, hogy ezt a NER-t próbálja valahogy egy ilyen olyan értelemben kontextusba ágyazni, hogy kicsit ez a magyar bortermelő lelkialkata, vagy tehát, hogy ez az ilyen, amilyenek mi vagyunk, és amilyenek mi lettünk, tehát, hogy a társadalomnak a mentalitása, a lelke.
Igen, mindjárt idézek is, hogy ugye a legvégén megfogalmazza, hogy milyen a kutatások szerint milyen a magyar társadalomnak a jellege, ami ezáltal ugye a NER kompatibilissé teszi, vagy hogy mondjam.
Igen.
Ugye a szerintem ezt ugye főleg Bozóki Andrásnak a 100 év talány című cikkére hivatkozik, ezért gondolom ő írta.
Kizárásos alapban. Ugye nem a szerzők nem között is ott.
Nem a legjobb, szerintem nem a legjobb, ugye ő a Gyurcsány kormányban volt ugye lényegében kultuszminiszter.
Hát igen. Tehát, ő is egy edző tulajdonképpen szóval, ilyen hogy nem, szempontban.
Szóval, hogy ez a rész az sajnos ez ilyen hogy is mondjam, az itt lévő apró furcsaságok és egyszerű tévedések ugye mindig, hogyha már bevezetőben az ember ilyeneket találkozik, ugye az egész munkának egy kicsit rosszá írt ad, miközben aztán persze a többi sokkal jobb ennél. Szóval amit én mondtam, ez amit én ugye ilyen háromlábú struktúrának tudok nevezni, ugye ennek itt a kulcsmondata végül is az, hogy ugye konklúziója, hogy az Orbán kormány szimbolikus politikájában is hangsúlyozza a kontinuitást a 19 és 44 közötti Horthy rendszer, ugyanakkor a propaganda eszközeinek maximális felhasználásával, az ellenvélemények elfolytásával, az iskolában oktatott történelmi tanulmányok ideológiai manipulása a kommunista diktatúra mintázatait követi. Az alsóbb néprétegek távoltartása a politikától, beleszólási lehetőségek tudatos szűkítése minden korábbi magyar autokrácia jellemző volt, és az Orbán rendszer is erre törekszik. Tehát ugye lényeg ezeknek a szintézise, ez az Orbán rendszer.
Bocsánat, itt muszáj megkérdeznem, hogy nem esik semmilyen szó a világpolitikai trendekről, a globális,
semmi.
A globális populista előretörésről.
Semmi.
És amúgy egy rohadt jó megjegyzés, hogy a francba akarunk akkor segítséget kérni a világtól, hogyha fogalmunk sincs arról, hogy mi történik a világban.
Vagy egyáltalán bocsánat, figyelembe, hogy ez így a nem csak Európának, így nézzük a köldökünket. Nem?
De hogy mi is által vagyunk. Igen, tehát,
mi is által vagyunk, csak úgy nézzünk befele, és az egyetlen a magyarázatuk az, hogy itt új hortizmus van, és új kádárizmus van,
igen,
amiben egyébként tehát lehet ilyeneket érvelni. Nekem de ami... hogy a helyzet elemzésünkben nem vesszük bele azt, hogy mi történik a világban máshol, és az egészet megpróbáljuk egy ilyen unikálisan magyar történelmi környezetből beágyazva megmagyarázni, ez számomra elképesztően hangzik. Igen.
Nekem ami fület ütött, és bele lehet kötni, de valahogy így szólt, hogy az alsóbb néprétegek távoltartása a politikától. Tehát ez a derék had a lényegében a szavazótáborban.
Hát, de ez egy ilyen MSZP-s mantra igazából, hogy tehát a segényeket, azokat a segényeket.
megtévesztik. Ami mondjuk nem igaz. Csak hogy azt nem lehet annak nevezni, hogy távol tartják őket a politikát, amikor nekik köszönhetik javarészt a kétharmados többségüket.
Mondom, ez az egyik, konkrétan a történeti fejtegetéseiben ugye két ilyen, volt két igazán ilyen szembeötlő dolog volt, hogy egy kicsit ez ilyen hortifasizmus klasszikus modelljét képviselte azzal, hogy ugye azt írta, hogy a Hortinak valami teljhatalma volt, azt hiszem ez volt a kijelentés, ami ugye nem igaz, mert egy közepes erejű államfőként lehetett tekintett, és a rendszer nem volt homogén. Ugye azt írta, hogy akkor is, ugye, amit itt végül megfogalmaz Orbán rendszer is kapcsolatban, hogy az alsóbb társadalmi rétegek távoltartás és kontrollja vagyoni cenzussal lett megvalósítva, ami sajnos szerintem egy Wikipédiáról származó tévedés.
Azért van itt nemzetközi kitekintés.
Mert félelet értelmezem, ugye a 22-es választási törvénnyel kapcsolatban írja, aminél az egyetlen vagyoni cenzus azt hiszem az volt, hogy legyen háza az embernek.
Mert meg így 2020-ra egy kis Wikipédia minden tisztességes tanulmányról belem.
Igen, tehát hogy azért a Bozóki úrnak is több sapkája van valószínűleg, tehát hogy ő se egy helyen edz, hanem...
A másik pedig olyan kijelentés, hogy hát hogy az érett Kádár korszakra az értelmiség nagy része azért körülbelül elfogadta a dolgokat.
Ja, igen, tehát az értelmiségnek a betagozódása. Hát igen.
Hanem, hogy elfogad, mármint ő rendben volt vele. Azt akarta, hogy...
Hát, hogy a...
Kénytelen, kelletlen, hanem nem rossz.
Ja, hát ez a Szelényi Konrád féle szociológiai cucc, hogy a munkások mellé odaállnak a szellemi dolgozók tulajdonképpen, és akkor ezzel kialakul ez a technokrata elit, akik aztán jó sok mindent csinálnak izgalmasan.
Szerintem egy kicsit most elkalandozunk.
Nem? Hát meg nagyon belemegyünk a mélyére.
Tehát, szóval összefoglalva, ez szerintem az egyik leggyengébb része, mert a történeti fejtegetései gyengék, ami igaz, hogy valóban tényleg akár a régi keresztény nemzeti eszméből, akár az ilyen Kádárféle, hogy is mondjam, ilyen pragmatikus propagandából valóban merít a Fidesz. Valóban van egy ilyen autokrata hagyománya 20. századi magyar történelemnek. Tényleg én konkrétan egy ponton én úgy érzem, hogy biztosan wikipédiázott, ami szerintem szomorúvá teszi a dolgot.
Igen, tehát hogy ezen...
Mintha önmagától nem lenne elég szomorú.
Szomorú, de hogy így még pláne, ha csak nem ő írta a Wikipédiát is, amit akkor viszont köszönünk neki, hogy mind a kettőt
fenntartja. És akkor végül az egésznek... így lezárásképpen ez az utolsó mondata ennek a szakasznak. Magyar társadalom értékszerkezetének a kutatók által leggyakrabban hangsúlyozott elemei a racionalitás, ám zárt gondolkodás. A demokrácián tulajdonított fontosság relatív gyengesége, a bizalmatlanság, a tolerancia hiánya, a paternalizmus és etatizmus irányi igény. Ez a magyar társadalom jellemző sajátos mentalitást kedvező talajt teremtett egy újabb autokratikus rendszer kialakulásához. Ezzel egyetértünk, én vagy nem?
Hát, köszönjük szépen!
Milyenek a bicskák egészít a sebekben? Szerintem, tehát, hogy érezzük, hogy milyen reflektáltunk arra, hogy mi történt 2002 és 2010 között ebben az országban, ugye? Tehát, hogy érdekes, hogy ez az etatizmus iránti és paternalista állam iránti igény valahogy akkor nem volt, hanem hirtelen 2010-ben berobbant.
Hát meg most ez itt egy három soros összetett mondat, ami arról szól, hogy a magyar alattvalónak született. De zártan racionális, nem érdekli a demokrácia, gyenge és bizalmatlan. Nem...
Ez egy ilyen edző, ez az értelmiségi edző szöveg. Igen, tehát egy ilyen determinisztikus módon szépen megmagyarázza, hogy a politikai cselekvés miért lehetetlen.
Igen, tehát hogy konkrétan, hogyha ezt az idézetet elfogadjuk, akkor igaziból mehetünk a következő részre, mert nincs mit csinálnunk. Mert
csak annyit még hadd szúrjak be, hogy ez egy pontosan ugyanolyan általánosító baromság, mint ami amivel az Orbán a nagy beszédeiben élni szokott, amikor magyarokról beszél, és valójában önmagáról beszél. Hát, hogy azt persze. Nem akarom állítani, hogy a szerző itt önmagáról beszél, de hogy ezeknek az ilyen, tényleg ilyen érvek nélküli általánosító, hát nem, baromságoknak nem érdemes ezeket. Mindegy.
Igen, tehát hogy ez fáj.
Ez egy rossz analízis, szerintem.
Igen. Jó, maradj.
Ez ráadásul egy idézet.
Hát, ezt egy jelenség értelmezésként tekintünk rá, akkor nem vagyunk meggyőzve arról, hogy ennek a jelenségnek feltártuk az okait.
Ezt így is lehet, igen.
Igen.
Fogalmazni.
Igen. Hogy azért itt, igen, tehát hogy történt egy ilyen.
Ha itt azzal kezdődött, hogy a magyar faj vagy a magyar vér, akkor ez lehetett volna egy 1930-ból származó ilyen korai szociológiai, korai antropológiai elemzés.
Igen. Hát vagy egy ilyen érett hungarista, tehát hogy jól belecsaphattunk volna a lecsóba. Igen, és hogy konkrétan azért ez tényleg szerves részét képezi ennek az egész szövegnek, mert utána a következő rész az az Orbán rendszer sajátosságaira utal, amit te is mondtál, és gyakorlatilag ugye amit itten hallgattunk már nagyon sok felől az ellenzéki médiából, van itt egy őrségváltás, jönnek a mieink, vagy az övéik a mieink helyett, jön egy új klientúrának a kiépítése, egy állami túlközpontosítás, tehát hogy itt az Orbán rendszer gyakorlatilag szépen rá cuppantja erre az alattvalónak bélyegezett magyar társadalmi rétegre, és azt mondja, hogy ez itt most innentől így fog kinézni, ja, és hogy amúgy ott van Európa is, de hogy... az EU-val szemben Orbán Viktor ugye szabadságharcot folytat folyamatosan. Tehát, hogy így elég hamar megérkezünk ebbe a NER mantrába, vagy NER szómágiába, az én benyomásom szerint, és azért itt nem lehet szerintem ezt a háromsoros összetett mondatot tényleg nem lehet kivenni sajnos ebből az elemzésből, vagy nem lehet azt mondani, hogy igen, ez csak így idekeveredett, mert hogy itt erre épül tulajdonképpen a későbbi fejtegetésnek egy jelentős része.
Kicsit akkor nem ez a, nekem ezért jut még eszembe az ilyen 19. századi orosz irodalomnak, azok az értelmiségi karakterei, akik egy darabig úgymond megpróbálták volna jobbítani és felvilágosítani ezt az elmaradt országot, de hát ezekkel nem lehet semmit se csinálni. Ezeknek amúgy is kár, mert hogy az orosz a szolgának született. Körülbelül nem ez a karakter,
de,
ami...
De abszolút jó
pár. Igen, szóval. Igen. Egyébként
ugye,
igen.
Konkrétan ugye a forradalmi, a 19. század ilyen forradalmi értelmiségek ugye megpróbáltak leköltözni vidékre, obsinákba, ugye begyőzködni a parasztokat, hogy ez nem az igazi. Csak hát ugye, hát hogy mondjam, szóval a nyelvük egy kicsit más volt. Nem nagyon. Kommunikáció nem nagyon valósult meg jól. Ugye nem feltétlenül az első nap kellett volna azzal kezdeni, hogy ja, amúgy nincs Isten. az nem annyira most sikeres.
Hát igen, itt ezeken már túl vagyunk valószínűleg, és ezzel együtt
nincs. Szerintem haladjunk.
Haladjunk. Persze. Tehát, hogy igaziból ez az alapvetés, ez a történeti, meg utána politikai, társadalom történetinek szánt kontextus, és akkor utána szépen rongyolunk bele a kultúrpolitikába, aztán jön a szimbolikus politika, tehát, hogy itt egy ilyen tulajdonképpen szerintem ez valamelyest még így a definíció, meg az alapfogalmaknak a megfogalmazása. Igen. Tehát, hogy itt még kevésbé megyünk bele a konkrét eseményeknek az értelmezésébe, hanem itt egy ilyen még mindig ilyen általános állításokat fogalmaz meg az a tanulmány adott, vagy jelentés adott szakaszának az írója. Úgyhogy nem tudom, hogy itt mennyit akarunk időzni. Ez a, tulajdonképpen itt ezekről az általános dolgokról van szó, hogy a nem tudom, például határon túli magyarok, például a vallási szólamoknak, vagy vallásos üzeneteknek a politikai tartalommal való megtöltése, vagy kisajátítása, tehát hogy itt lehet, hogy hasznosabb, hogyha konkrét eseményekre, vagy konkrét jelenségekre megyünk rá, hogyha csak Csabi, neked nincs valami hozzáfűzni való ehhez az egész dologhoz.
Nem sok, ez a rész is még elég politikailag átitatott.
Hát igen.
És itt is előkerül, hogy a határokon átívelő nemzettudat, nemzet elképzelés, mint valami, hogy ez önmagában már egy egészségtelen gondolat. Igen. Nem csak az, hogy ennek a megvalósulása az, hogy stadionokat, meg edzőközpontokat építünk Székelyföldön teljesen értelmetlenül, mert az valóban kritizálandó.
Igen.
De hogy ez maga ez, hogy ez már valami
szitok szó.
Hogy az állampolgári nemzetfelfogásból a határokon átívelő etnó-törzsi nemzetfelfogásra való átállás már maga egy elítélendő dolog.
Így van.
Ez is ilyen régi MSZP-s dolog, ami kimaradhatott volna.
Igen, csak kicsit beszúrva, saját veszőparipámon lovagolva, tehát nekem az ilyen félmondatok keltik azt a benyomást, hogy basszus, eltelt 10 év, és még mindig itt tartunk. Na, minden.
Persze, nem, én azért vagyok apologetikusabb ezzel kapcsolatban, mert szerintem ez egy szerkesztőnek a mániája, aki aztán ezeket bejelölgatta, szerintem
a vörös farok.
Igen, van benne vörös farok, a bevezetője meg a vége nem valami jó, meg a média része valami jó, arra azt majd szeretném röviden elmondani, miért.
Gondolod
így? De szerintem egy mondom, maga a közeg, amiben kiadásra került, az a probléma. A közreműködők szerintem nagy részt jó munkát végez.
Ja. Na hát akkor nézzük meg, amit te is érdemi résznek nevezel, meg ami szerintem is egy ilyen lényeges dolog. Amik most fognak jönni, az egyik ugye mindjárt az elején az oktatás, aminek egy viszonylag mélységi feltáró vagy értelmező. Tehát, hogy itt azért van, tehát, hogy itt azért megkövetem az eddigiekben elhangzottakkal ellentétben a szerző gárdát, mert azért van olyan fejezet, ami szerintem is nyújt mélyfúrást, és az oktatási rész az szerintem is azért viszonylag jól sikerült, hogy össze van rakva. Ja, ami részben, tehát szerintem aki követi azért az eseményeket, megolvassa az újságot, nem állítják olyan nagyon váratlan megfejtések elé, de hogy azért ez egy jó szintézis így az oktatási helyzetről.
Igen. Amiket tudunk, túlzott központosítás, ilyen vízfej miatt buta döntések, ugye központosítás érdekében, ilyen lárpullá mentalitással, extrém forrás kivonás, mert ugye úgyhogy lényegében ezek a szokásos, ezeket az információknak szerintem mindenki a birtokában van.
Igen.
Aki valamelyest így tájékozott az elmúlt 10 évben, ami számomra kicsit egy új ilyen kis mini információ volt, hogy a Nemzeti Közszolgált Egyetemnek még kancellárja sincsen. Szóval annyira előnyt élvezek, hogy nem csak rájuk költötték a legtöbbet, hanem...
Náluk is tűnik el a legtöbb.
És
ehhez még egy kancellár se kell.
Ugye sőt, ami érdekes, ugye az iskola elhagyás, meg az egyetemre jelentkezés, az ilyen abszolút nagyon széleskörű világ szintű tendenciával szemben nálunk az iskola elhagyás növekszik, az eltérő jelentkezés pedig csökken, amire
igen.
Föl kéne kapni mondjuk a fejünket, és ugye a borzasztó fizetések.
Hát igen.
És itt az, hogy ugye a felsőoktatás állami támogatásának GDP-hez viszonyított aránya 2010 előtt sem ért el a fejlett világban normálisnak tekintett 1%-os szintet, ugye 2009-ben 0,85% volt, de 2013-ra 0,56-ra esett vissza. És ugye most jelenleg 0,6% felett állandósult egy picit. És ugye bevezették azt, hogy az egyetemeken kizárólag fejpénz van, tehát ugye ez minőségbiztosítási szempontból borzasztó, minél több hallgatót kell bentartani. Ugye a kancellárok ötletelései azok mindig szórakoztatóak, hogy spórolj meg 500 milliót holnapra. Úgyhogy ezeket ismerjük, ugye a CEU ügyét meg főleg.
Igen, a CEU külön kapott egy fejezetet természetesen.
Mondjuk az joggal egyébként.
Persze, tehát hogy az azért egy állatorvosi ló, amit azzal az intézménnyel csinálnak, ezt azért el kell ismerni.
Hát meg az a végső pofátlanság, szóval amikor meghozzák a szabályokat,
hát
megpróbálnak felelni a szabályokkal, és ugye nem írja alá a miniszterelnök, mert nincsen kedve.
Igen. Tehát a zaklatás gyakorlatilag, ez a bullying.
Az oktatás területén mennyire esik szó például a regionális egyenlőtlenségekről, az iskolából való kiesési arányokról,
szóval
cigányok oktatási helyzetéről,
szegregációról.
Ha már témánál vagyunk, a szegregációról.
Egyházi iskolák térnyerése, tehát hogy ezek vannak.
Tehát ezek ilyen, akkor ilyen szemlézés szintjén.
Igen.
Szemle, igen. Tehát hogy ez tényleg úgy van, hogy...
Mondat szintjén gondolom.
Igen. Ja, de hogy ezek tényleg, tehát hogy mit tudom én, egy ilyen általad említett kérdés, amiről lehetne beszélni egy estét, az mit tudom én, egy fél oldal, vagy egy bekezdés. Tehát, hogy ezek nagyon sűrű, tehát tényleg nagyon sűrű szöveg. És hát van benne azért elég sok hivatkozás annak, aki utána akar menni. Mondjuk ezeknek is a nagy része magyarul van azért, szóval kérdés, hogyha ezt a szöveget tényleg készhez kapja valaki,
jó, hát azért azt nem lehet megoldani most a HVG cikket, ami beszámol egy-egy eseményről, azt most felesleges lefordítani.
Ja. Jó, persze, világos, szóval nem megnyilván.
És azért volt itt tényleg angol nyelvű szakirod, angol nyelven is megvan szociológiai kötetek, én ebben nem kötni.
Tény.
Mondom, visszatérve tényleg ezt szom súlykolni, szerintem a szakemberek által lerakott részek, amiket én aként azonosítok,
az okay.
azok szerintem egy érdemes volt ezeket összerakni. Ja. A hallgatói hálózati ideológiák megfelelő mantrák szerintem rontanak a minőségen, és az egésznek a egy rossz szájézet adnak.
Tény.
És hogy mondom, belemegy abszolút ebbe a ugye szokták mondani, ugye az Orbán sérelmi politizás folytott, ugye a magyarokat mindig bántja.
Igen.
De hogy ugyanezt csinálja a baloldali ellenzék is, hogy az embereket, meg a liberálisokat, meg a másként dolgozott bántják mindig.
Hát ez ebben a legszerencsétlenebb, amit most mondasz, mert hogy egy-egy ilyen, meg amit korábban említettünk, mert hogy egy-egy ilyen mondat után, amit mi most megemlítünk, hogy ez gáz, ennek hatására egy kicsit is jobboldali, vagy ezt se használnám, ezt a kifejezést, minden esetre, hogy nagyon sok ember egy-egy ilyen mondat hatására sarokba vágná ezt a könyvet. Akkor onnantól kezdve lehet, hogy vannak az egyes fejezetekben nagyon értékes tartalmi elemek, meg egy tök jó összefoglaló képet ad, de hitelét is veszti, legalábbis egy nagy sebet kap a hitele, és rengeteg érdeklődőt elveszít. Ilyen baromságokkal, hogy...
Igen, enyhe horti fasizmus, meg szemét egyházi iskolák előre törnek, és burkolt vallási tartalom. Ugye a fasiszta írók a kerettanterbe, és a burkolt vallási elvek,
igen,
az egyszinte van, mint borzasztó dolog.
Hát a csuhások visszajönnek ugye a közbeszédben, igen. Meg hát ami nekem külön fájt a történelmi bevezető részben, az, ahogy 56-ról beszélnek, mit tudom én, tehát hogy aki egy ilyen, akinek ez fontos, vagy esetleg érintett benne, tehát az 56-os erőszakról beszélni, vagy ilyen pejoratív értelemben, amihez aztán párosítjuk a 90-es éveknek a gentleman-like átmenetét, és hogy az milyen lágy volt, és finom, és stb. Az megint csak, tehát hogy rossz ájízt.
És sokra mentünk vele.
És baromira sokra mentünk vele, tegyük hozzá.
Meg ezt így lényegében megdicsérni. Szóval a Kádár-rendszer legliberálisabb pontján sem jutottunk el oda, mint a szörnyű horti fasizmusnak az elnyomásában, már mint ami a szólásszabadságot, meg a gondolkodás szabadságot illeti, de
ja.
Azért jó volt ez a kis szocializmusunk, hát ahogy én mi szoktam mondani, a mások élete.
Mások élete után szabadon.
Ja. Ja, úgyhogy...
Szerintem mehetünk tovább, igen, a tehát, tudományra.
Hogy, igen, tehát, hogy és igaziból nyilván összekapcsolódik, mert MTA téma, igen, amit a tudományos életen belül előrevesznek. Hogyan tűnt el a kutatóhálózat az MTA alól, hogyan tűnt el a pénz az MTA-ból, hogyan tűntek el az emberek az MTA elől, akik tüntettek, mondjuk erről nincs szó, de engem az is érdekelne, hogy hova tűnt a társadalmi összefogás, és hogy aztán ez az egész MTA történet, ez beleáll a földbe, és tulajdonképpen ez is egy ilyen, össze van foglalva néhány oldalban, és egy ilyen sztoikus dolog, hogy hát ez egy lezárt történet, amin túl vagyunk, az MTA ki lett herélve, a kutatóhálózat az átcsúszott valamilyen ex-lex státuszba, amit még nem tudunk pontosan, hogy hogy lesz, meg mint lesz, és ez van.
Hogy... Igen, ami még fontos itt ugye az ilyen alternatív intézmények felállítása, párhuzamos intézmények felállítása.
Ugye ja, hát az MMA, hát ez igen, fontos. Elő fel kell állítani is, egy alternatívát, is. Aztán elvonni a folyósításokat a lényegi intézménytől, és átcsatornázni az alternatív.
A makiba. Igen. A makiba.
Az alternatívába, és azt utána megsokszorozni. Tehát, hogy ez
igen.
És hogy az alternatív intézményeknek így az outputja az zéró.
Hát igen, ezt mondjuk ki. Igen, igen. Igen, és akkor ez már kicsit köt valóban az MMA-hoz, tehát hogy ahogy itt van egy szakasz a történettudományról, és akkor itt szól a makiról a fáma, és aztán akkor megyünk át a művészetre, és akkor ott pedig az MMA-nak egy hasonló bemutatása zajlik, illetve hát itt a művészeti támogatási rendszernek nyilván a különböző izgalmai labirintus játéka, ugye végig mennek a színházaknak a sanyarú sorsán, meg hogy hogyan lehet kapni, hogyan nem lehet kapni támogatást, ez az egész taós mizéria megjelenik, ami megint csak benne van a levegőben, és tulajdonképpen ugyanaz a fogalomrendszer, hogy centralizáció van, a kormány által kiépített párhuzamos rendszereknek az előtérbe tolása van, és ezzel párhuzamosan pedig arra hivatkozva, hogy több csatornát nem éri meg föntartani, a régi csatornát felszámolják, vagy hagyják egyszerűen elhalni. Tehát, hogy gyakorlatilag, és akkor ez itt szépen belemegy a operaház, zeneművészet, ott van ugye, igen, amit mondtunk, az MMA, és akkor itt kap teret az irodalom is, amiről aztán majd még fogunk...
Először lesz szó, úgyhogy ebből, ha szabad, akkor egyrészt néhány dolgot említenék. Ugye ami sokkoló, hogy itt a pénzosztásnál most már olyan szinte jutottunk, hogy amit az EMI kioszt támogatás, annak már az 50%-a
igen, de nem
Emmanuel. Szóval, amit az...
Semmi közöm a rendszer.
Amit az EMI kioszt mint támogatás, annak már az 50%-a miniszteri kezelésben van. Ami azt jelenti, hogy bármire, a saját döntési kompetencia szerint bármire, akármire kiadhatja.
Nincs kontroll. Semmilyen.
Ugye ez eleinte 15 volt, majd 25, majd 50. Ez mind az Orbán kormányok alatt emelkedett föl, hogy ez a miniszteri keret, ami számomra sokkoló. Ami nem azt, hogy nem tudtam, hanem hogy tudatosulni, vagy tényleg, hogy a felére azt mondja a miniszter, hogy akkor kiszórom a kedvenc előadóinak, mert olyan kedvem van.
Ja.
Egyet nektek? Egyet nekem?
Igen.
Teljesen tisztességes. A miniszter úr hadd döntsön már róla.
Most én erre kondicionálva érzem magam. Tehát, hogy én most érzelmileg ezen nem sokkolódtam. Tehát, hogy így én tényleg...
De már jó béka vagy.
Igen, tehát én jó béka vagyok. Engem nem rázott ez most meg, hogy ott
engem egy kicsit meg, amúgy.
Hát azért fáj, nem, igen, tehát hogy kéne fájjon.
Én a törvényi kereteket, szóval én úgy gondoltam, hogy van egy kamu kuratórium, ami kamu módon tudjuk, hogy mire kell megszavazni, stb. De nincsen. Egyszerűen aláír valamit Kásler professzor úr. ugye, ami, bocsánat...
Előtte meg Balogh miniszter úr, vagy az...
Balogh tiszteletes, igen. Isten áldja, végre legyen már püspök.
Ő uradalma alatt is működött, gondolom ez a...
Igen, csak úgy neki még 25 volt, azt hiszem.
Szegény. Hát azért
kevésbé volt megbízható.
Igen.
Egyébként valóban, tehát nem volt eléggé, hogy mondjam, nem volt eléggé barátja ennek a...
Hát meg a hőfok, igen. Tehát a víz hőfoka akkor még egy kicsit alacsonyabb volt. Ja, úgyhogy...
Nyomokban keresztül szolidaritást tartalmaz.
Igen, ez volt a baj vele, hogy nyomokban fel lehetett lenni.
Tehát, hogy ő nem volt...
Ilyen református lelkészi
gondolat. Ezzel azért nagyon nem vádolnám.
Ezért mondtam, hogy nyomokban. Ezért, hogy is mondjam.
Tényleg, mint a Csió Csiszben a magyaró, hogy senkit nem ismerek, aki találkozott volna.
De rá kell írni, mert ha valaki megfulladt bennak.
Igen, de Németh Szilárdnak nem kívánom, igen, hogy megfulladjon egy ilyen nyomokban.
És bocsánat, még egy számot kiemelnék. talán amiről lesz szó még ugye a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft.
Óvel.
Aminek ugye előretolt helyőrség a szervezete.
Ez a, egyébként a KMTG neve az egy az egyben egy ilyen szanatóriumra emlékeztet engem, ez a Kárpát-medencei tehetséggondozó, és akkor vagy ugye elvonulunk.
Igen, a Mátrába.
Elvisszük oda a fiatal írókat, és akkor ott pihenünk.
Mi most majd gondozunk. Mindenki a polifómián szépen terüljön el.
De miért, bocsánat, most délután lehet fürödni a Kárpát-medencében.
Ugye az előretolt helyesség, mert az az avantgárd, de ha valaki belegondol.
Jaj, ne!
A filmművészetet megdicsérték, hogy az működött
az Andy Vajna.
Andy Vajna autokratikus vezetése.
Hát meg a Saul fia nyert egy Oscart, ezt igen, el kell ismerni, hogy...
Két Oscar, és a többi, igen, szóval. Csak ugye most az természetesen gajra ment, mióta Andy barátuk meghalt, és oda is kultúrharcosok kerültek.
És a Lelke átköltözött Zoliba, aki pedig a Vajna Timinek az új pasira.
Igen, igen.
De ez nem jelenti valószínűleg azt, hogy az Etyek Wood is megmarad.
Most találkoztam a Gödrös Frigyes filmrendezővel, aki a Glamour című filmet rendezte, ami egy kiváló film, ha nem láttátok, nézzétek meg, abban Eperjes Károly játssza a főszerepet, még mentálisan épp állapotban. Egy ilyen zsidó család története a 20. században, nagyon lekurtítva, és ő kérdeztem, hogy akkor most hogy áll a filmekkel, meg hogy mégis mire lehetne pályázatot beadni, és hát, hogy neki lennének ötletei, csak hogy a film alap ötletei meg abból állnak, hogy 10 részes sorozatokat kéne, miniszíriöszeket kéne gyártani a magyar nemzet ikonikus alakjairól. És hogy neki ezzel kapcsolatban csak egy ötlete van, ami minden bizonyan nem menne át a zsűri prekoncepcióin, az pedig úgy néz neki, hogy Csokonai Vitéz Mihály 10 epizódon keresztül satú részegen botladozik Somogy megyében, keresve egy bokrot, amit lepisálhat.
Félelem és reszketés. Csalfa vakremény.
Ez valószínűleg nem erre van igényük, de...
De azért én a Revicki Gábort látom ebben a szerepben, hogy az öreg Revicki, mint ilyen Csokonai Epigon tántorogott a söntéstől söntésig.
Kulturális erősségnél természetesen a közgyűjtemények, múzeumok.
Amortizációja.
És vannak, ugye azok, ismerjük a borzasztó sorsukat, ugye nyilván pénz nincs.
Keretes szerkezetben a Természettudományi Múzeumnak az elköltöztetése van ilyen, mint tényleg, mint egy freak show. Tehát, hogy így a szakállas nő, a több száz éves gyűjtemény, amit most Debrecenbe akarnak áthelyezni, tehát, hogy kicsit tényleg lehet, igen, egy ilyen freak show hangulatot
kölcsönözni. Vannak dolgok, amik nem költöztethetőek. Hát, és igen, azt ne felejtsék, hogy 91-ben találták ki, hogy ide rakják. Körülbelül nem tudom, mondjuk az elmúlt évtizedre, vagy előtte így, mondjuk az ezredfordulóra elkészült a múzeum, a mindennek lett rendes helye, megfelelő lett minden, és ezért ahogy leszusszam mindenki, hogy végre van egy természettudományi múzeum, vigyék tovább ezt az egészet.
Ja, pakolják. Igen. Szóval ott van az OSK, ugye, amit most majd, szerintem ezt is tegyük át a Demeterre, mert a Demeter Szilárdnak természetesen erről is van ötlete, ő egyébként tényleg egy polihisztora ennek a NER-nek, azt hiszem.
Kóklásság polihisztora. Igen,
és amúgy magunkat tudnánk
ismételni. Vagy rockzenész.
Rockzenész, igen, de hogy magunkat tudnánk ismételni, mert itt a kulturális örökségnél is ugyanazokat a már ismert mintázatokat, amik eddig előkerültek, azokat.
Két idézetet szeretnék, ugye, amivel mindkettő mélységesen egyet tudok érteni. Megszűnt az állami művendékvédelem Magyarországon. Művendékvédelem, mennyit tudom mondani, hogy nincsen. Mert konkrétan nincsen. Nincsen hivatala, nincsen adlag a hivatalnak vezetője, semmi nincsen. A másik pedig régészeti feltárásokkal kapcsolatban, ugye ott mindig, az utóbbi időben mindig vagy fontosabb, hogy a beruházás megvalósuljon, mint hogy azokat a fránya szarmata csontokat valaki eltakarítsa onnén. És akkor ez az, hogy ugye a régészeti törvényalkotást még a törvényalkotók sem értik valószínűleg, és minden évben új.
Hát igen, tehát hogy erről nagyon sok fájdalmas dolgot tudnánk felidézni, de tulajdonképpen a kultúrpolitika lenyesegette azokat a vadhajtásokat, amik nem illenek a szabad magyar lélekre, ami organikusan fejlődik, maga az örökség, tehát ide nem kell védelem, hiszen mi magunk vagyunk a fajta tiszta a magyar emberek, akik
ahova mi lépünk. A magyar nemzeti megvédését elengedve.
Ott kultúra terem, igen. Tehát, hogy mit kell ezen védeni? Majd Brüsszeltől védjük meg őket inkább. Akkor mitől véd a savas esőtől?
Meg a migránsoktól, de egyébként.
Igen, hát akkor gratulálok neked, mert közben az ott vannak a brüsszeliek. Na, és azok nem szaroznak. Úgyhogy maradjunk ennyiben. Igen, abban egyetértek Csabival, hogy ez a médiapolitikai rész, ez megint visszatér ehhez a különböző politikai cikkeknek a kivonatához, tehát itt a G-nap van kiemelve, a Kesma van kiemelve, hogyan jött létre a Fideszes médiabirodalom halálcsillagának nevezett konglomerátum, vagy képződmény, és hogy az hogyan lő mindenre, ami él és mozog. Tehát ez a megint mantrázzuk ugye ezeket a dolgokat. Nyilván, tehát hogy én is emberfeletti fájdalmat élek át, miközben erről beszélek, de megint csak keresem, mi az, ami produktív ebben a szövegben.
És az a baj, hogy ebben tárgyi tévedések is vannak, szóval ez eléggé összecsapott valami.
Mert, hát ez a vége.
Mert például Bera ugye írja, hogy a Kesmában van benne az magyar televízió, szóval azt még a Fidesz sem csinálta, hogy egy random közalapítványra kiszervezze az állami tévét. Igen. Szóval nincs benne. És a Magyar Nemzet és a Magyar Idők két külön létező lapként szerepel 2019 végén, mint a tagja.
Mondjuk azt azért tényleg nehéz követni, azt valljuk.
Igen, tehát ugye ez azért jó.
Ami ott a Nemzeti Idők, Magyar Idők, Nemzetek ideje.
Mandineri.
Lokális
Mandineri.
Az, hogy maga a szerző milyen állásponton van, hogyan áll, azt ezt össze lehet foglalni ezzel a mondattal.
Na.
Amit nem sikerült felvásárolniuk, vagy képtelenség lett volna a saját profiljukra formálni, azt tönkretették. Ez igaz. Erre a sorsa jutott Magyarország legolvasottabb,
olyan
legszínvonalasabb napilapja, a Népszabadság is.
Jó van, na.
Hát igen, tehát, hogy ezt
ugye, igen, egy általános áttekintés.
Meg a Heti Hetest is tegyük hozzá, hogy az is az elmúlt években szűnt meg.
Sokkal nyefeltettünk.
Igen, a szárszói találkozók is mostanában üresedtek ki. Tehát, hogy itt azért sok minden áldozatul esett. Ugye, az ellenállók azok visszavonultak.
Ezután következik egy konklúzió, amely tényleg csak egy általános konklúziót ismételte, nagyon, nagyon próbál az érzelmekre hatni, mint a bevezető, baloldali szívekre, nagyon dobogtatja a vörös szíveket. A vége nagyon szomorú, mert
igen, azt érdemes.
Ugye a október 31-én le lesz zárva a szerkesztése enne. De kellett egy utolszót mellé kell a végére, hogy még mennyi ökörállatság történt az utána következő két hónapban az évben. És még két oldalt kellett írni arról, hogy azóta milyen szörnyűségek voltak kezdve.
Nehéz tartani a lépést.
Ugye Zakató Színház ügy.
Meg ez a krónikás átka.
Stb. Ugye a nemzeti alaptan tervet még csak így meglengette a szellője a szerzőkért.
Meg a Térei ösztöndíj.
Tehát, hogy ismerjük el, gyerekek, hogy a NERT termékenyebb, mint a Marvel univerzum. Tehát, hogy itt már nem a phase 1 vagy a phase 2 van, hanem ez már a nem tudom hanyadik fázis, amiben vagyunk. Azzal együtt, hogy abszolút tudok azonosulni azzal, amit mondtatok, és jó, hogy így végigpörgettük, mert nekem is segített, kicsit így a helyére tette ezt az egészet, hogy ez mire való, miért jó, stb. Úgyhogy tök jó, hogy átbeszéltük.
Én azt mondom, hogy a vezetői összefoglaló tényleg mindenkinek érdemes átolvasni.
Ja, igen, tehát hogy egy jó iránytű, vagy egy viszonylag, hogyha eltekintünk ezektől a kis elhajlásoktól, egy viszonylag objektív bemutatása annak, hogy hol vagyunk és hova jutottunk 10 év alatt. Ja, ki mondja meg, hogy hogyan tovább.
Több tervezés, kevesebb MSZP, ennyit tudok mondani.
Igen, ezzel én abszolút egyet tudok érteni.
Én amondó vagyok, hogy sajnos most eljutottunk arra a pontra, hogy elköszönjük, viszont a következő epizódban pedig fókuszálni fogunk az irodalmi területre, ami egyben Demeter Szilárd, nem akarom kimondani.
Hazánk fényes csillaga.
Igen. Ki fogom mondani, hogy Rém uralmát jelenti.
Hovel.
Viszont előtte a búcsú az illik.
Így van. Tehát, hogy ebben az adásban adtunk egy távlati képet erről az egész helyzetről, amiben vagyunk. Az elmúlt 10 éven szaladtunk végig egy nagyon fájdalmas, delíriumos utazásban, kevesebb oldottsággal a hangunkban, és több szörnyűködéssel. Tehát, hogy én abszolút ehhez a kísértett kastélyban kovájgáshoz tudnám hasonlítani, ahogy a saját torz tükörképünkkel jövünk szembe minden egyes folyosón, és mindenki a Demeter Szilárd, vagy a Német Szilárd, vagy valamelyik Szilárd hangján szólal meg, és ez ijesztő. Most végeztünk a kísértett kastélynak a földszintjével, és most valószínűleg most bukkanunk most rá
arra. Csörögnek a láncok valahol, és megyünk a sötétség irányába.
Így van, igen. És akkor ráközelítünk egy témára, és mikroszinten az ajnövényzetbe turkálva, és négykézláb, és aztán valószínűleg fetrengve fogunk beszámolni arról, hogy mit jelent ez akkor, hogyha átérezzük, és átéljük, és belemegyünk a mélységeibe ennek a témának. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet, hogy velünk voltatok, igyekeztünk az elmúlt egy órában, bő egy órában egy valamelyest tág képet nyújtani. Továbbra is nagyon várjuk és fogadjuk szívesen a visszajelzéseiteket, akár a témához, akár a műsornak a formátumához, és tényleg nem maradt más hátra, mint hogy lezárjuk ezt az adást, úgyhogy sziasztok!
Ez a műsorprojekt együttműködésben készült az első pesti egyetemi rádióval. A tartalma nem feltétlenül tükrözi a rádió szerkesztőségének a véleményét, de nem is kell neki. Mindenkinek az önálló és olykor kritikus gondolatai egyaránt fontosak és érdekesek lehetnek, feltéve ha azok korrekt formában fogalmazódnak meg. Mint szokás mondani, a hír szent, a vélemény és a stílus szabad. Az Eper Rádióban szeretnénk felvételi és publikációs lehetőséget adni mindazoknak, akikkel értékrendünk és törekvéseink racionális mértékben egyeznek. Legyen hangja a hangtalanoknak. Köszönjük a bizalmat!